fájt.
Yes.
A második rész 15-től 25-ig, hogy nézzük meg részletesen, hogyan történt, mi történt ott, 15-25. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Édenkertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Isten, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből létezett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat.
Okay. In verses 15 to 17, God had created Adam and gave him the one negative command that we have in the scripture.
15. verstől a 17-ig Isten megteremti az embert, és adja, elmondja, kijelenti az első negatív, tiltó parancsot az ember számára.
They could freely eat of all the trees, but of this one tree they were not to eat.
Szabadon ehetnek minden az ember, a föld minden fájáról, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fáját nem használhatja.
So God had created Adam and had placed him in the garden.
Isten megteremtette Ádámot, elhelyezte a kertbe.
And then he had given him the command.
Kiadta neki a parancsot.
And then Moses writes, the Lord God said, it's not good that man be alone. I will make a woman for him.
És utána Mózes azt mondja, hogy Isten kijelenti, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, teremtek neki hozzáillő segítőtársat.
So what Genesis 2 is telling us is that God did not create man and woman at the same time.
Amit megtanulhatunk ebből a szakaszból, az az, hogy Isten a férfit és a nőt nem egyszerre, nem egy időben teremtette.
That he formed the man, the male, out of the dust of the ground.
Megalkotta, megformázta, megteremtette az embert a föld porából.
But he made the woman from a part, from the man, from his rib.
De a nőt, az asszonyt, az embernek egyik részéből, testrészéből formázta.
So the man is, and what develops from this is that the man is head of the home, and the woman is under his authority.
Ami ebből levonható az az, hogy az ember a feje a háznak, és az asszony az ő vezetése alatt áll.
Now they are equal as image bearers.
Egyformán és egyenlően képviselik és hordozzák Isten képmását.
So they are, we are equal as persons created by God.
Férfiak és nők egyenlőek vagyunk és egyformák vagyunk, mint teremtmények Isten kezében.
Paul says because God created Adam first, he made him in the role as head of his home.
Pál apostol tanít meg arra, hogy mivel Isten az férfit teremtette elsőnek, ezért a férfit határozta meg és tette uralkodóvá a család fölött.
So this reflects the Trinity.
Ez visszajelez, visszatekint és visszatükrözi a Szent Háromságot.
In the Trinity, all the persons of the Godhead are equal as God.
A Szent Háromságban a három istenség, a három isteni személy egyformák és egyformán egyenjogúan, egyenlően Isten.
Yet the Father has authority over the Son. The Son does the Father's will.
Mégis mondhatjuk azt, hogy az Atya autoritással rendelkezik a Fiú felett, uralkodik a Fiú felett, és a Fiú teljesíti az Atya akaratát.
And the Spirit is sent from the Father and the Son and does their will.
És a Szentlélekről pedig azt mondhatjuk el, hogy az Atya és a Fiú küldte. Az atyától származik a fiú küldte.
This means that we have to sometimes correct or change something in our thinking.
Ez azt jelenti, hogy hasznos, helyes, ha beállítjuk a gondolkozásunkat, ha újra tisztítjuk a gondolkozásunkat.
It is common in the world for people to think that because someone is in authority and someone is under authority that they're not equal as persons.
A világ könnyen gondolkozik úgy, könnyen beleesik abba a tévedésbe, persze általában a saját előnyére, hozzáteszem én, hogy az, aki úgy gondolkozom, hogy az, aki kormányoz, nagyobb, nem egyenlő azzal, akit kormányoz.
As the Bible works through this subject, it emphasizes both our equality as well as the authority structure in the home.
Ahogy a Szentírás tovább tanít erről a kérdésről, mindenhol aláhúzza, meghatározza azt, hogy egyformák és egyenlőek vagyunk, és ugyanakkor fenntartja az autoritás, a vezetési sorrendet a családban.
So my wife's name is Esther.
A feleségem neve, a feleségemet úgy hívják, hogy Esther.
Esther and I are equal in God's sight as human beings, as persons.
Esther és én Isten szemében egyenlőek és egyenjogúak vagyunk, mint személyek, mint emberi lények.
And we'll look at this in more detail later, but we are also equal as brother and sister in Christ.
Ugyanakkor egyenlőek vagyunk Isten szemében, mint testvérek, mint férfi testvér és nő testvér Isten előtt.
But in our home, God has established me as head of my home and her as in submission.
De a családban, a házunkban Isten úgy állította föl, hogy a férfi kormányoz az asszony fölött.
My wife has also the fact that I'm her pastor. So
ráadásul a családunkban az is közbelép, hogy a feleségemnek a pásztora is vagyok.
Actually,
tehát gyülekezeti testvérként is kormányzom.
That double relationship is both a great privilege, but it also a lot of pastors' families don't think through that very well.
Ez a dupla vezetési felelősség nagy kiváltság, ugyanakkor megtörténik, hogy nem gondoljuk végig ennek a nagyságát, ennek a felelősségét és komolyságát.
Okay? So Genesis 1, God creates human beings as equal image bearers.
Mózes első könyv első rész, Isten egyenlőnek és egyformának megteremti az embert és az asszonyt, a férfit és a nőt, hogy Isten képmását hordozzák.
Genesis 2, God created the male first, created Adam first, and then created Eve.
A második részben pedig azt tanuljuk meg, hogy a férfit teremtette elsőnek, az asszonyt utána is belőle.
And then God brought them together.
És ezután Isten egybe hozta őket.
Okay, Genesis 2 verses 23 through 24.
23. és 24. verse a második résznek. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testé.
It's kind of interesting that we refer to Eve as Eve before the fall, but that's not what Adam would have called her. Eve was named Eve after the fall.
Érdekes, hogy Éváról beszélünk a bűneset előtt, de Évát nem Évának nevezték a bűneset előtt. Nem Éva volt a neve.
In fact, her name was from man.
Az ő neve az volt, hogy emberből. Emberből létezett. Az a neve volt az bűneset előtt, a bűneset után nevezte Ádám minden élő anyjának, Évának.
Yeah. Then after the fall he called her Eve, which means the mother of the living.
I just said it.
Thank you. Wait, you read my mind. Okay. First of all, there is an essential union that we see in verses 23 through 24.
Először is egy alapvető, esszenciális, lényegi kapcsolatot, egységet látunk a 23-24. Versben.
They become one flesh.
Egy testé lesznek, válnak.
In verse 24 is the sort of first comment by Moses on what God is doing.
24. verset úgy tekinthetjük, hogy ez Mózesnek az első kommentárja, hozzászólása ahhoz, amit Isten tesz, vagy tett idáig.
And verse 24 is very important because it's quoted several times in the New Testament.
A 24. Vers azért fontos, mert többször idézve van az Új Szövetségben.
There are some very important biblical implications that are drawn from 2:24.
Ennek az igeversnek fontos következtetés, vagy ebből az igeversből nagyon fontos következtetéseket vonnak le a tanítók az Új Szövetségben.
There are two texts that quote from this in relation to the permanence of marriage and divorce.
Két tanítás, két szöveg szól arról az Új Szövetségben, hogy a házasság és a válás is végleges, permanens, örökérvényű. Permanence.
The permanence, right.
It's once for all.
Well, that was the original intention.
When we look at Matthew 19, we'll hear. Tehát eredeti értelmében, Isten akaratának értelmében a házasság, de a vállás is permanens, örökérvényű, végleges.
It's hard not to say everything at once, isn't it? You know. Okay, Matthew 19, verses 3 to 9.
Máté 19, 3-tól 9-ig. Máté 19, 3-tól 9-ig. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék és megkérdezzék tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelt el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdetől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és más vesz, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.
Okay. Several things to observe from this text.
Több dolgot figyeljünk meg ebben a
írásban. Notice the question that the Pharisees are actually asking.
Figyeljétek meg, hogy mi az a kérdés, mit kérdeznek tulajdonképpen a farizeusok.
They are just assuming that divorce is okay. What they want to know, can you divorce for any reason?
Feltételezik, és azzal abból indulnak ki, azzal a feltevéssel dolgoznak, hogy a válás rendben van. Azt szeretnék megtudni, hogy el lehet-e válni bármilyen okból.
Jesus basically says your assumption is wrong.
Jézus pedig azt válaszolja, hogy a ti felvetésetek, a ti feltevésetek, az alap gondolatotok már helytelen.
From the beginning it was not so.
Kezdettől fogva nem így volt, nem így működött, nem így kellett volna működjön.
Because there's a one flesh union, God intended it for it to be permanent.
Mivel egy testről van szó, és egy test kapcsolatról, közösségről van szó, Isten úgy tervezte, és azt akarta, hogy folyamatos és maradandó legyen, örökérvényű.
But since people were sinful and were going to get a divorce, God regulated what you could do in remarriage.
De mivel az emberek bűnösök, és bűnösökké váltak, és eljutottak a válásig is, Isten meghatározza, kormányozza, beszorítja, behatározza a válás módját.
And then Jesus gives what the one exception to the permanence of marriage.
És Mózes kijelenti az egy kivételét, amely felbonthatja azt az egy feltételt, amely alapján felbontható a házasság.
Okay, and that for sexual immorality.
És az pedig a parázasság.
Okay, now we're not going to take a lot of time to work through understanding what all of these texts on divorce are. We want to focus sort of on the positive aspects of marriage.
Nem töltünk most sok időt azzal, hogy megfigyeljük, hogy hogyan szól a tanítás a vállásról, inkább térjünk vissza, és térjünk vissza a házasság kérdéséhez.
Mark chapter 10, verses 2-12 also quotes from this text.
Mark evangélium a 10. rész.
And Jesus, chapter 10, verses 2-12. I'm just going to refer to this one. In this text, Mark's recording of that event shows Jesus quoting from Genesis 2 to make his point.
csak jegyezzétek le, Márk 10:2-10. Az evangélista feljegyzi, hogy Jézus ugyanezt az igeverset idézi.
And so Genesis 2:24 from the beginning tells us because of the one flesh union marriage was to be permanent.
Ezért az Mózes első könyve második része 24. vers azt tanítja, hogy az egy testé lételnek köszönhetően, vagy ebből kifolyólag a házasság földi értelemben örök érvényű kellett, hogy legyen.
Paul in 1 Corinthians chapter 6 verses 13 through 20.
Pál apostol 1 Korintus 6 13-tól 20-ig. 1 Korintus 6 13-tól 20-ig.
Also quotes from Genesis 2:24 to show us something else.
Ugyancsak idézi ezt az igeverset, ez alkalommal valami másra szeretné felhívni a figyelmünket.
Okay. You read that for us.
Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot, minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját test ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatoké vagytok.
All right, notice that Paul quotes from Genesis 2:24.
Pál idézi az 1 Mózes 2:24-et.
And his point here is that sexual intimacy creates a one flesh union.
És azt tanítja, hogy a parázna kapcsolat egy test közösséget és egységet alkot vagy hoz létre.
And that is true even when one commits immorality, in this case goes into a prostitute.
Ez igaz a házasságtól és a paráznaság esetén.
Therefore Paul says you must flee immorality.
Ezért mondja Pál apostol, hogy óvakodjatok.
You are taking the
body. Kerüljétek a paráznaságot.
You are taking the body that God owns, if you will.
Paráznaság esetén veszitek a testet, amit Isten birtokol, ami az Istené.
Just the temple of the Holy Spirit.
A Szentlélek temploma.
And you are involved in a one flesh union outside of marriage.
És előidéztek a paráznaság révén egy test kapcsolatot, egy közösséget, egy egységet.
Okay. So Genesis 2:24 in Jesus's view is referring to marriage as a whole.
Ezért az 1 Mózes 2:24 a házasság egységéről, a házasság fogalmáról szól, és a tanítás.
But Paul also sees that one phrase as including sexual intimacy.
De ez Pál szemében és Pál megértésében a szexuális kapcsolatra is vonatkozik, azt az egységet, amit az alkot.
And yet Paul makes it a vertical issue because it's related to God and to his ownership of our bodies.
Ugyanakkor az egész dolgot, a házasságon belüli kapcsolatot is és a paráznaság kapcsolatát is Pál Istennel kapcsolatosan, vagy Istennel teszi függővé, hogy ez ebbe Isten is beletartozik.
Your body is the temple of the Holy Spirit.
A testünk, a testetek a Szentlélek temploma.
You don't own your body. God does.
Nem birtokoljuk a testünket, Isten birtokolja és tulajdonosa a testünknek.
So you are to glorify God in your body.
Ezért Istent kell dicsőítsük testünkben.
And in being involved in immorality of any kind.
És ha a paráznaság vetődik föl vagy áll elő,
does not bring glory to God.
Ez nem dicsőíti Isten.
And that is based on his reading of Genesis 2:24.
És ezt a tanítás Pál apostol az 1 Mózes 2:24-re alapozza. Ő úgy látja, ott látja ennek a fontos kérdésnek a gyökerét.
Ephesians 5, verses 25-33 also quote from Genesis 2:24.
Efézus 5, 25-től 33-ig Efézus 5:25-33-ig. Ott is találunk idézetet és utalást erre a az ige szakaszra.
Okay. Please. 25-33.
Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőivel, az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és felhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
So Paul quotes Genesis 2:24 to show that our union in marriage is meant to show the union of Christ and his church.
Pál apostol ebben az ige szakaszban azért idézi az 1 Mózes 2:24-et, hogy bemutassa, bizonyítsa, hogy a házastársi kapcsolat Isten dicsőségét kell szolgálja. Isten dicsőségére van.
It has a direct application to the husband.
Azonnali hatállyal van, azonnali közeli tanítása van a férfire nézve.
He is responsible to treat his wife the way that Christ treats the church.
A férfit felelőssé teszi azzal, hogy úgy bánjon, úgy viselkedjen a feleségével, ahogy Krisztus bánik és törődik az egyházzal.
Therefore a husband is to love his wife in a self-sacrificial way.
Ezért egyszerűen a férfi úgy kell szeresse a feleségét, hogy kész az önfeláldozása. Önfeláldozó módon szereti a feleségét.
Paul does say that this is a profound mystery.
Pál apostol hozzáteszi, hogy ez egy mélységes titok.
And so this quote from Genesis 2:24 is this mysterious thing, if you will.
Ezért az 1 Mózes 2:24-ben titok van elrejtve.
But he does say that that text has as its ultimate reference Christ and the church.
De Pál apostol azt is kijelenti, hogy az 1 Mózes 2:24 végső soron és örökérvényűen Krisztus és az egyház kapcsolatát foglalja magában, arra tekint.
So in this simple sentence in Genesis are several very important implications.
Ebben az egyszerű mondatban, amit az 1 Mózes 2:24-ben találunk, nagyon mélységes és nagyon fontos igazságok vannak elhelyezve, elrejtve.
So God intended for marriage to be permanent.
Elsősorban Isten úgy tervezte, hogy a házasság legyen maradandó.
He gave appears to be an exception for adultery.
Találunk később egy kivételt.
For sexual immorality. I'm narrowing it more than the actual command for sexual immorality.
Egy kivétellel, a parázsaság kivételével.
That appears to be connected to Paul's thinking about the nature of physical intimacy.
Kapcsolatban áll azzal, hogy Pál hogyan látja a testi közösséget, közelséget, együttlétet.
And God intended for marriage then to reflect the relationship between Christ and his church.
És magába foglalja, magába rejti és lefesti azt a kapcsolatot, ami Krisztus és az egyház között áll fönn.
One of the things I want you to observe the importance of being sure that you look at how the New Testament uses an Old Testament text.
Ezek közben, miközben ezt dolmányozzuk, szeretném, hogy észrevegyétek, hogy megértenétek, milyen fontos az, hogy egy új szövetség ige hogyan kezeli az Ószövetség igéit.
In Genesis 2:24, three things are being taught directly.
Az 1 Mózes 1:24-ben, az Ószövetségben három dolgot tanulunk meg.
That when a marriage takes place, the man leaves his former family and establishes a new family unit.
Elsősorban az, hogy amikor egy házasság jön létre, akkor a férfi elhagyja a régi közösséget, és egy új közösség alakul.
So he is establishing a new authority structure, if you will.
Az új házassággal, az új kapcsolattal egy új kormányzási, vezetési felállás idéződik elő, áll elő.
It is interesting that the scriptures say it is the man who leaves and cleaves to his wife.
Érdekes, hogy a Szentírás azt mondja, hogy a férfi hagyja el apját és anyját és ragaszkodik feleségéhez.
Okay, I've taught this in places where we're doing sort of interactive.
Beszéltem erről máskor olyan helyen vagy olyan alkalmon, amikor az előadás interaktív volt oda-vissza.
In one class in China, it took the men in the class over 5 minutes to figure out that it was the man who was leaving. They kept telling me the woman was leaving.
Kínában megtörtént, hogy 5 percig kellett erről beszélgessünk, hogy megértsék a férfiak, hogy a férfiak hagyják el, és nem a nők hagyják el.
I kept saying, no, that isn't what the text says.
Ők azt mondták, hogy az asszony hagyja el, és én pedig azt állítottam, hogy a szöveg, az írás nem azt mondja, hanem a férfi
hagyja el. Yeah, but that's not what happens.
És erre azt mondták, hogy igen, de ez nem ez történik, vagy nem így működik. Hát éppen ez a probléma.
The second is that the husband is to leave his former family and to cleave to his wife.
A második tanítás, amit az Ószövetségből merítünk, az az, hogy az embernek, a férfinak ragaszkodnia kell a feleségéhez.
She becomes the focus of his love and attention and care and concern.
A felesége válik az ő törődésének, igyekezetének a központjává, középpontjává.
And then they are bound together in a true union and oneness.
That's point three.
That's point three.
Harmadjára pedig összekapcsolódnak, összeköttetnek egy közösségbe, egy egységbe, egy testté formálódnak.
And that third aspect is what gets quoted in the New Testament.
És erre a harmadik igazságra, vagy ebből a harmadik igazságból kifolyólag használja fel az Új Szövetség ezt az írását.
Well, this is the way God originally created the human family.
Láthatjuk tehát, kijelenthetjük, hogy így módon
equal image bearer,
így teremtette Isten eredetileg az embert és az asszonyt. Egyforma és egyenjogú képviselőnek, kép más hordozónak.
Did you say equal image bearer?
Yes.
Okay. And yet having an authority and submission responsibility.
Ugyanakkor van egy felülrendelt és egy alárendelt felelősségi kapcsolat.
Family is to a husband and wife are to establish their own authority sphere.
A férfi és a nő föl kell állítsák, meg kell teremtsék a saját vezetési, kormányzási szférájukat.
There is both an emotional connection through the word cleave. He is to cleave to her.
Van egy lelki, egy érzelmi, egy érzelmi kapcsolat is, abba kifejezve, hogy ragaszkodjon.
It is the man who is responsible in the home for the emotional, that sense of love and well-being, and he initiates it. He is to cleave.
A férfi kell előidézze, a férfi felelős azért, hogy ez az érzelmi kapcsolat, a ragaszkodás a családnak az érzelme, a jó érzése előálljon. Ő kell előidézze, ő felelős ezért.
And then finally there is a true union that includes sexual intimacy.
Aztán pedig beszélünk egy teljes, igazi kapcsolatról, amelyik alá magába foglalja a testi kapcsolatot.
Well, that's a lot for the first two chapters of the Bible.
Ez elég sok volt az első két Biblia részből.
It's a beautiful picture.
Egy nagyon szép, egy csodálatos kép áll előttünk.
Adam and from woman in the garden.
Adam és emberből az Éden kertjében.
Working and serving together.
Dolgoznak és szolgálnak, munkálkodnak és szolgálnak együtt.
And obeying God.
Engedelmeskednek Istennek.
With that tree that they're not to eat.
Ezzel a fával ott a mellékben, amelyről nem szabad egyenek.
And that will take us to the next chapter of the story.
És ezzel jutunk a következő részhez, a történet következő részéhez. Egy rövid szünet után folytatjuk. Sőt, a másik szünet.
halfway through the first session. It's okay. We get this foundation and then other things.